A mi segítségünk és konfirmációi együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Atya, Fiú és Szentlélek Istentől. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, és konfirmándus csapatot. 10 vannak az idén, akik konfirmálnak, és minden kedves vendéget, hozzátartozót, az egész gyülekezetet. Isten lelke tegye gazdaggá a mi együtt ünneplésünket. Énekeljük kezdénekül, testvéreim, a 25. Zsoltár első versét. A 25. Zsoltár első versét énekeljük, mely így kezdődik: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, mint az írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levelében, az 5. rész első 9 versében. Az Efézusi levél 5. részéből az első 9 verset olvasom. Legyetek követői Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mi érettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves, jó illatul. Paráznaság pedig, és akár milyen tisztátalanság vagy fösvénység, ne is neveztessék köztetek, amint szentekhez illik. Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek, hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, aki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jön az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek. Mert voltatok ugyan régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Mint világosság fiai, úgy járjatok. Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és egyenességben van. A kegyelem Istene tegye áldottá az igéjét, hogy az ő beszéde gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, valljuk meg együtt hangos szóval a mi bűneinket Calvin János imádsága alapján. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneinkről való vallástételünk és hitvallásunk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, amikor így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljék, kedves testvéreim, Isten dicsőítésére a 425. ének mind négy versét. 425. énekünk így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Gyermekét
Imádkozzunk, testvére! Istenünk, édesatyánk, hálaadással köszönjük neked életünk ünnepi pillanatait. Megvalljuk neked, hogy sóvárog a mi szívünk az ilyen ünnepi hangulat után. Mert sokkal több a hétköznap a mi életünkben, mint az ünnep. És sokszor az ünnepeinket is beárnyékolják a hétköznapok gondjai, bajai. És sokszor szürkesség telepszik a mi lelkünkre, még a piros betűs napokon is. Istenünk, úgy szeretnénk tiszta lelkű emberekké válni. Szeretnénk, ha ragyogni tudnánk a te dicsőséged fényében. Istenünk, te látod, milyen nehezen megy ez nekünk. Hajlamosak vagyunk a lehangoltságra, a csüggedésre, a kétségbeesésre, a reménytelenségre, a bizonytalanságra. Istenünk, ezért szeretnénk újra és újra belekapaszkodni a te erős kezedbe, hitáltal. Hiszen ez az az erős kapocs, a hit, ami odaköthet minket, bukdácsoló porembereket, hozzád, az örökké való Istenhez. Ezért kérünk, mint egykor a tanítványok, ahogy az ének írója is megfogalmazta, hinni taníts, kérni taníts, imádkozni taníts, mert látod, milyen nehezen megy ez nekünk. Megtanulunk mi az iskolában, az élet küzdelmei között is sok mindent, amik segítenek boldogulni a hétköznapokban. De ki tanít meg hinni, bízni, reménykedni, szeretni, megbocsátani? Egyedül csak nálad van ezen drága ajándékoknak a kulcsa. Ezért kérünk konfirmándusainkkal együtt, erősíts minket a hitünkben, növeld a mi gyenge hitünket, és adj új és új reménységet, amivel beléd tudjunk kapaszkodni egy olyan világban, ahol annyi okunk lenne a csüggedésre, a félelemre és az aggodalomra. Erősítsd meg hitben, reménységben, drága fiataljainkat, hisz amikor ők is a nyiladozó értelmükkel körbenéznek a világban, sok riasztó dolgot tapasztalhatnak már is. Erősítsd meg őket, azért, hogy meg ne riadjon az ő zsenge szívük. El ne lankadjon és el ne hammadjon az ő most kibontakozó hitük. Köszönjük, atyánk, hogy ebben akarsz mindnyájunkat megerősíteni, és ezért szólítasz meg ma is minket ez ünnepi együttlétünkön, a Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és készüljünk Isten igéjének a hallgatására, elénekelve a 251-es énekünknek a második versét. A 251-es ének második verse így kezdődik: te szentségnek új világa, vezérelj igéd útjára.
Tanítsd téged a
Kedves ifjú sereg, ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg Isten igéjét, amit az írva található János apostolnak a mennyei jelenésekről szóló könyvében, a második rész 10. versében. Felolvasom Isten igéjét a jelenések könyvéből, a második rész 10. verséből, annak az utolsó sorát, hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját. Légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját. Ennyi az alap. Kedves testvéreim, a Jézus egyszerű biztatását halljuk ebben az alapigében. Annak a Jézusnak a szavai ezek, akiről így olvasunk itt a jelenések könyvének második részében, amikor bemutatkozik a szmirnai gyülekezetnek, hogy ő az első és az utolsó, aki halott volt, de aki él. Milyen jó, hogy egy ilyen valakinek a biztató szavait halljuk e konfirmáció alkalmával. Nem töredező, üres emberi szavakat, nem hamis ígéreteket, nem csalóka reményt vagy ábrándot tápláló semmi beszédet, hanem annak az Úrnak a szavát hallhatjuk biztatásképpen, lelki útravalóképpen fiataljainknak is és nekünk is, aki az első és az utolsó, aki halott volt, de él, aki legyőzte a mi ős ellenségünket a halált húsvétkor. Ő mondja azt, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koronát. Hűség, mint halálig. Talán riasztó feladat ez. Egyszer két barátnő beszélget, és az egyik örömmel újságolja a társának, képzeld, a barátom megkérte a kezemet. Másik lány visszakérdez, és te erre mit válaszoltál? Igent mondta. Megőrültél. Egy életre szólóan hűséget ígértél, hát ez már rég kiment a divatból. Nem tudom, hogy fogtok reagálni, ti kedves szép lányok, amikor hasonló élményben lesz részetek. Megkéri valaki a kezeteket, és akkor ott van a nagy döntés súlya a vállatokon, a szíveteken. De a fiúknál is hasonló a helyzet. Örök hűséget ígérni egy személynek, és évtizedekig jóban, rosszban kitartani mellette. Egyáltalán működik ez még manapság? Vagy egyáltalán kívánatos ez még manapság a 21. századi embernek, aki kalandról kalandra vágyik, aki nem tud sokáig egy helyt maradni, mert mintha viszketne a talpa, és újabb meghódítandó területekre indul, fizikai külső értelemben, vagy éppen érzelmi tekintetben, egy ilyen világban, mint halálig tartó hűségről beszélni. Nem időszerűtlen dolog ez? Vajon nem olyan elvárása ez Istennek, aminek amúgy sem tudunk eleget tenni? Nekem sokan mondták már, hogy rég ki kellene törölni mindenféle fogadalomtételt az egyházi szertartásokból. nem kellene az ifjú párt olyan kényelmetlen helyzetbe hozni, hogy kimondassuk vele az urasztalánál, vagy az oltárnál, hogy hol tomiglan és hol tájiglan. És nem kellene a konfirmándusoktól ilyen ígéretet bevenni, hogy mind halálig hűséges leszek Jézus Krisztushoz és az Anyaszent Egyházhoz. Mert az ember úgysem egy hűséges lény. Tanulok a fiataloktól én is internetezni. Beírom a Google-be ezt a szót, hogy hűség. És jönnek sorba vélemények. A legelső sor a hűségre az, hogy kutya. Kutya. Nem az, hogy a feleségem, nem az, hogy a férjem, nem az, hogy a barátom, nem az, hogy a munkatársam vagy a jó szomszédom. Hűség? Egyből a kutya ugrik be valakinek. Nem furcsa ez? Hát ezért mondja Jézus, hogy légy hűséges, mint halálig. Mert tudja, hogy az ember hajlamos a hűtlenségre. És nagyon jól tudjuk, hogy ebből mennyi fájdalom származik. Mennyi összetört szív, sír, saját élete romhalmazán a hűtlenség miatt. Mennyi gyermek szíve törik össze a szülők hűtlensége miatt. Mennyi barátság válik semmivé a hűtlenség miatt. Most hát, miért? Hogyan jutott az ember ilyen állapotba? Nyilván azért, mert már rég nem hűséges Istenhez. Ahhoz az Istenhez, akiről az egész Szentírás rengeteget beszél, mégpedig az ő hűsége kapcsán. Az ember iránti hűsége kapcsán. Az Ószövetségben rengetegszer panaszkodik Isten az ő választott népére, Izraelre, hogy hátat fordítottak neki, elhagyták őt, bálványimádók lettek, idegen istenek után jártak, parázna nemzetnek kénytelen nevezni sokszor Isten az ő választott népét. Hózseás próféta könyvében egyenesen egy hűtlen asszonyhoz hasonlítja Izrael népét. Persze férfihez is hasonlíthatná nyugodtan. Mert hogy hűtlenség tekintetében nem jobb egyik a másiknál. És nem rosszabb egyik a másiknál. Testvéreim, az Ószövetségben, Ézsaiás proféciás könyvében Isten föltesz egy nagyon érdekes kérdést. Elfeledkezheti-e az anya az ő gyermekéről, hogy ne könyörülne az ő méhe fián? Elfeledkezheti-e az anya az ő gyermekéről? És erre Isten azt mondja, ha elfeledkezne is, de sajnos akkor is volt ilyen, hogy még az anya is elfeledkezett a gyerekéről. Én te rólad soha el nem felejtkezem, azt mondja Isten. És ezt az ő hűtlen népének mondta. Az új szövetség Jézusánál is ugyanezt a hűséget tapasztaljuk. Ezt a halálig való hűséget. A kereszt halálig való hűséget. Hűséget az atyához, Istenhez. Hűséget az elhivatásához, a megváltás reárót feladatához, hűséget az emberhez. Ahhoz a kis tanítványi sereghez, amelyik nem volt képes kitartani vele a Getsemáné kertben, hogy együtt imádkozzon a halálra készülő mesterrel, és nem volt képes kitartani hűségben a kereszt alatt. Ebben a hűségben az asszonyok megszégyenítették a férfiakat, mert azok mindvégig kitartottak Jézus siratva a keresztje alatt. A 12 tanítványból pedig egy maradt csak mindvégig a Jézus keresztje alatt. A többi féltve a bőrét elmenekült, elrejtőzött. Hol volt ez a mindvégig kitartó hűség? És mit érdemelne az ilyen hűtlen tanítványsereg? Vajon azt kapja húsvét után, amit érdemel? Nem. Hanem a feltámadott Krisztus húsvét után utánuk megy. Már első nap estéjén nem engedi lemenni úgy a napot, hogy rájuk szakadjon egy újabb, vészterhes éjszaka, gyászos hangulatban, a veszteségük fájdalmában, hanem feltámadása napjának estéjén megjelenik az árt ajtó mögött, közöttük, és rájuk köszön békesség néktek. És nem korholja őket, hogy hol voltatok? Miért futottatok el a kereszt alól? 8 nap múlva újra megjelenik Tamás érdekében, aki az első találkozóról hiányzott. Ő már a tanítványi sereghez sem volt hűséges, és Jézus utána megy, hogy fölébreszt a szívében az iránta való hűséget, és a tanítványai iránti hűséget. Aztán utána megy Péternek, a háromszor tagadónak, és nem ront neki, és nem dorongolja le, hogy lám, lám, hova lett a te nagy ígéreted, amikor azt fogadtad, hogy meghalni is kész vagy értem. Emlékszel? Mondtam, hogy mielőtt a kakas megszólal, háromszor megtagadsz engem. Nem emlékezteti ilyesmire Jézus, hanem csak annyit kérdez. Feltámadása után a Genezáret partján, miután már ebédet is készített a kis megfogyatkozott tanítványi seregnek, hogy szeretsz-e engem? Mert ezen áll vagy bukik a hűség. A szeretete, az Isten iránti szereteten áll vagy bukik a te Isten iránti hűséged. A társad iránti szereteten áll vagy bukik az iránta való hűséged. A gyermeked iránti szereteten áll vagy bukik a gyermeked iránti hűséged. És a munkád iránti szereteten áll vagy bukik a munkádhoz való hűséged. És az elvekhez való hűség, a mindvégig kitartás, egy elkötelezett álom, egy elkötelezett ideológia mellett. Ha az jó, ha az egészséges, persze. Erről beszél sok szép példája az egyház történetnek, a kultúrtörténetnek, a misszió történetnek. Hadd idézzek egy ilyen esetet, Evelyn Brand asszonyságnak a történetét, aki 1909-ben fiatal férjével együtt elindul Angliából Indiába, keresztény misszióba. Eldugott indiai hegyvidék, elmaradott falvaiban egészségügyi szolgálatot látnak el, tanácsadást, gyermekeket tanítják, utakat építenek a járhatatlan hegyvidéken. És amikor 50 éves lett, Evelyn, az asszony, akkor elvesztette a férjét, és akkor mindenki azt gondolta, hogy most magára maradva szépen, csendesen visszavonul Angliába. De ő nem ezt tette. Ott maradt egyedül, a szeretett indiai szegényei között, és tovább szolgálta őket. Amikor 70 éves lett, akkor az a missziós szervezet, amelyiknek keretében dolgozott, föl akarta menteni a szolgálata alól. Mert hogy hosszú évtizedek óta szolgált már nagyon mostoha körülmények között, bizonyára megfáradt, nyugodtan mehet haza Angliába 70 éves fejjel, özvegyen. De azt mondta, hogy marad. És akkor is, ha a misszió már nem alkalmazta hivatalosan, tovább maradt. Saját erejéből, saját anyagi forrásaira támaszkodva szolgálta tovább az egyszerű, elhagyatott indiai falvak szegényeit, akik Brand anyónak nevezték már el. És amikor 75 éves lett, akkor leesett a hegyi utakon mászkálva, és eltörte a csipőjét. Akkor meglátogatta őt a fia, aki híres orvosként szintén Indiában szolgált a leprások között. És azt mondta, hogy édesanyám, 75 éves vagy, szolgáltál már eleget a misszióban, ideje hazatérned. És azt mondta a fiának, hogy nem megyek haza. És amikor felgyógyult, úgy, ahogy a csipő sérüléséből, akkor vett egy póni lovacskát magának, és azzal járta a hegyi ösvényeket, és tovább szolgálta India szegényeit. És amikor 93 éves lett, mert 93 éves koráig pónilóval járta a hegyi ösvényeket, 93 éves korában úgy legyengült, hogy már nem tudott felülni a póni lovacskájára. És akkor a szeretett indiai testvérei, lelki gyermekei egy hordágyat eszkabáltak össze, arra feküdt, és úgy hordták India falvaiba, hogy 93 évesen, és a hordágyról is szolgálja mindvégig azokat, akiket rábízott Isten. És ezt 95 éves koráig végezte, és ott halt meg. Úgyhogy soha nem ment nyugdíjba. Mindvégig hűségesen kitartott az Istentől kapott megbízatásában a szegények szolgálatára. Hol van manapság a hűségnek ilyen példaképe? Miért olyan nehéz hűségesnek lenni? Isten iránt, társam iránt, gyermekem iránt, barátom iránt. Azért, mert kevés a hűség példaképe. Kedves fiatalok, Isten arra szánt titeket, hogy ti a hűség példaképei legyetek. Akkor is, ha sok hűtlenséggel találkoztatok eddig, és ha sok kiábrándító példát láttatok eddig. Azt mondja Jézus, légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Mint halálig hűségesnek lenni. Krisztushoz, az ő egyházához. Erre fogtok most ígéretet tenni. Vajon, hogy sikerül ez? Pál apostol a Timóteushoz írt második levelében így jajdul föl, hogy Démás elhagyott engem e jelen való világhoz ragaszkodván. Elment. Démás Pál apostolnak egy munkatársa volt korábban. Aztán egyszer csak gondolt egyet, és hátat fordított Pálnak, a missziónak, és elment a világhoz ragaszkodván. Igen, lehet fölbuzdulni egy szent ügyért, lehet nagy ígéreteket tenni Istennek is, mint Péter Jézusnak, csak kár lenne félúton hátat fordítani Krisztusnak, a szent ügynek, az elhivatásnak, a hitnek, az ő földi anyaszent egyházának. És elmenni. Mert ez ilyen elmenők mindig megszomorodnak útközben. Ahogy olvassuk az Újszövetség egyik történetében, a gazdag ifjúról, aki odament nagy lelkesedéssel Jézushoz, Uram, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? És Jézus azt mondja neki, add el minden vagyonodat, és jel, kövess engem. Megdöbbent Jézus, magasra állított mércéjét halva, ez a gazdag fiatalember is. Nem tudott Jézus mellett dönteni. Inkább maradt a vagyona mellett. Csak hogy azt olvassuk, elment Jézustól, megszomorodva. Ragaszkodni valamihez, hogy közben szomorú a szíved, nem érdemes. De ragaszkodni valakihez, aki hozzád ragaszkodik, mert nagyon szeret, ez hoz igazi örömet az életedbe. És ezt tanít meg ragaszkodni, mint halálig egymáshoz a házasságban, ragaszkodni, mint halálig egymáshoz a barátságban. Hadd mondjak egy megejtően szép példát még a házastársi ragaszkodásra, a hűtlenség ellenére is. Ismertem egy házaspárt, ahol a férj kicsapongott a házasságból. A feleség tudta, szomorú is volt emiatt. De ő hűséget ígért a férjének. Csak hogy a férje egy adott pillanatban bejelentette, hogy elegem van belőled, elköltözöm. És elment egy nálánál jóval fiatalabb asszonyhoz. Aztán eltelt néhány év, a férfi rákbeteg lett. És az új idegennő kirakta. Nem volt szüksége egy beteg emberre. És ha már hivatalosan korábban a feleségétől elvált férfi így az utcára került. Rákbetege. Mikor ezt meghallotta, volt feleség, akit annyit csalt, üzent neki, hogy visszafogadja. És haláláig ő gondozta el a rákbeteg férjét. Van ilyen, kérdezhetnénk. Ismerem jól a házaspárt. Van ilyen. Van ilyen, mint halálig tartó hűség. Még a hűtlenség ellenére is. Megszégyenítő ez a hűtlenkedőnek. De hát Isten nem ezt teszi velünk? Mennyit hűtlenkedek? Mennyit ígérek, s mi keveset teszek? És ő mégis hűséges hozzám. Ő mégis szeret. Újra próbálkozik. Újra megajándékoz. Újra körbeölel. Ismét lehajol. Újra megvigasztal. Ismét bátorít. Ki képes erre? Nyilván csak az, aki mindvégig hűséges, aki ígéreteit mindig betartja, aki soha be nem csapja azt, aki bízik benne. Légy hát hűséges, mint halálig hozzá, mert ő neked adja az örök élet koronáját. Ez a legnagyobb jutalom, az örök élet ajándéka. Ti ma fogtok ajándékokat is kapni, örülni is fogtok neki. Pár év múlva elfelejtetitek azt is, hogy mit kaptatok ajándékba. De amit Isten ad, a hűséget a szívedbe, mint halálig, és az örök élet drága ajándékát, ez minden felülmúl. Azt is, amit a keresztszülők tudnak adni, amit a nagyszülők tudnak adni ilyenkor. Amit mi tudunk egymásnak adni, az mind mulandó, az mind rövid életű. De amit Isten tud adni Jézus Krisztusban, az ő hűségében és szeretetében, az örök élet ajándékában, az maradandó, az elkísér a halálig, sőt a halálon túlig, az örök életig. És mi azt kívánjuk nektek, kedves fiatalok, és hadd kívánjuk magunknak, mindnyájunknak, hogy ilyen hűséggel ajándékoztassunk meg a mi Urunk részéről. Amen. Gyertek testvéreim, a válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el. A 472-es ének első versét. 472-es ének így kezdődik. Most még ifjú korodban add át Jézusnak szíved.
Most még ifjú korod van, add át Jézusnak szíved. Még öröm, remény, vidám kell, ifjúság erőt éjjel.
Megváltó Jézusunk, háladással köszönjük neked, hogy te vagy az első és az utolsó és az örökké élő, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön. Köszönjük, hogy te szólítasz meg minket, gyermekeinket, és helyezed a szívünkre áldott útravalóul ezt a mennyei parancsot, légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját. Te látod, nem tudunk mi hűségesek lenni, ha te nem erősítesz minket az irántad való hűségben, az egymás iránti hűségben. Mert a magunk ereje nem elég ahhoz, hogy mindvégig kitartsunk, talán akkor is, ha valaki hűtlenkedik velünk szemben. De köszönjük, hogy te ezt teszed velünk. Minden hűtlenségünk, üres ígéretünk és be nem váltott szavunk ellenére is szeretsz, és kitartasz mellettünk. Istenünk, hadd érezzék meg ezt a te mindvégig kitartó szeretetedet és hűségedet, drága konfirmándus fiataljaink is, egy olyan vad világban, ahol annyi hűtlenség, annyi árulás, annyi hátatfordítás van. Köszönjük neked, hogy a te arcod mindig feléjük lesz fordítva, és hisszük, hogy ez elég lesz nekik ahhoz, hogy megmaradjanak hitben, szeretetben, irántad és fele barátaik iránti hűségben. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.